Dél van. Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A déli harang szó után meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Sáronberke a Maros síkságán, a folyó balpartján Marosvásárhelytől 15 kilométerre fekszik. A települést az oklevelek 1319-ben említik először, és ugyanebben az évben keltezték az adománylevelét is. Sáronberke már a középkorban népes település, és egy 1453-as okirat szerint már akkor mezőváros. Mai témánk a telekiek sáronberki kastélya. Meghívott Berekméri Domokos István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A Kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Amint azt már bejelentettünk, ma déli vendégünk Berekméri D. István, nyugalmazott történelem szakos tanár, akit köszöntünk is itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a Kőbezárt múltunk meghívását.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és jó napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, és örvendek, hogy itt lehetek, és megoszthatok Sáronberke történelmi múltjából egyes dolgokat a hallgatókkal, és remélem, hogy ezt még folytathatjuk.
Berekméri úr, meggyőződésem, hogy ön a legilletékesebb abban, hogy Sáronberkéről, az itt lévő teleki kastélyról, és nem utolsó sorban a telekiek sírboltjáról beszéljen a mai Kőbezárt múltunkban. Mielőtt azonban a mostani témánkra térünk, megkérjük, hogy mutatkozzon be a műsor hallgatóinak, miket kell tudni Berekméri Istvánról.
Először is elmondom, hogy Sáronberkén születtem, és ma is Sáronberkén lakom. Nyugdíjas történelemszakos tanár vagyok, és az utóbbi 3 évtizedben, és főleg amióta Sáronberkén tanítottam is, letanítottam 20 esztendőt, ez alatt az idő alatt figyelmem egyre inkább a helytörténeti problémák felé irányult, ugyanis tudjuk, hogy 1989 előtt nem sokat lehetett tudni a települések helytörténetéről, de 1989 után megnyílt a lehetőség arra, hogy ezeket tanulmányozzuk, felszínre hozzuk, sőt, helytörténeti konferenciákat szervezzünk, amelyek alkalmával megvitattuk ezeket a kérdéseket. Ez például Sáronberkén a fiatalok kezdeményezésére 2003-ba, 2004-be indult be, amikor berendeződött egy kis tájmúzeum is, és ezekre a történelmi konferenciákra, helytörténeti konferenciákra meghívtuk a megyei történészeket is, többek között Pál Antal Sándor, Szabó Miklós történész tudományos kutatót, de más személyiségek is ott voltak. És ezen az alkalmakkor már helytörténeti kérdéseket vitattunk meg. Még azt is el kell mondanom, hogy miután elvégeztem a tanárképző főiskolát, több helyen tanítottam, kezdve a Csinkdánfalvi Liceumtól, utána hazajöttem Maros megyébe a Székesi iskolánál, majd a Székelykáli iskolánál, majd igazgató és tanár voltam a Körtéfa iskolánál, és végül 1990-ben kerültem haza Sáronberkére, ahol 2 évtizedet tanítottam. Nagy megelégedésemre számos olyan tanítványom volt, és itt kiemelnék csak 2, akik a történet vagy a helytörténet fele fordultak. Dr. Orbán János, aki a Megyei Múzeumnál dolgozik, és nagyon sokat kutatta a teleki kastély, valamint a teleki kripta történelmét, vagy Vajda András, dr. Vajda András, a Sapiencia tanára, aki néprajz szakos. Örvendek, hogy ezeket elmondhattam, és a hallgatók is ezekkel a nevekkel megismerkedhetnek, ugyanis ezeket még sokat fogjuk, ezeket a neveket még sokat fogjuk hallani az életbe.
Itt van előttem egy könyv, Sáron Berke és a telekiek. Úgy tudjuk, hogy ön nem csak ezt a könyvet írta, kérjük, hogy beszéljen egy kicsit a könyveiről.
Úgy merültem be az írásba, hogy először is mondtam, hogy helytörténeti konferenciákon vettem részt, ahol különösképpen a sáronberki oktatásról írtam, aztán az elsőfokú tanári cím megszerzésére elkészítettem a Sáronberki Általános Iskola történetét, amelyet dr. Magyar András kolozsvári professzor vezetett, a dolgozat elkészítését ő vezette, és utána pedig elkészítettem második Rákóczi Ferenc az Ország nélküli fejedelem című könyvet, majd Bethlen Gáborról írtam könyvet, és végül is a Sáron Berke és a telekiek, amely elsősorban kezdődik falutörténettel, és utána két nagy személyiségnek állít emléket, a könyvtár alapító kancellárnak, Teleki Sámuelnek, és Teleki Samunak, mi így mondjuk az Afrika utazót. Ezt egy kicsit részletesebben is taglaltam, mert ezt nem nagyon olvashattunk Teleki Sámuel afrikai útjáról az utóbbi években. Gondolom, hogy még lesz alkalmam tanulmányozni a sáronberki helytörténetet, és remélem, hogy együtt tudok dolgozni a fiatal kutatókkal, és még sok munkát tudunk létrehozni Sáronberkén, sok ilyen jellegű munkát.
Tanár úr, Sáronberkét az oklevelek 1319-ben említik először, és ugyanebben az évben keltezték az adománylevelét is.
Igen, hát itt pontosabban 1319. május 13-ról van szó, amikor Károly Róbert király Sáronberkét, Gernyeszeget, Erdőcsináddal és Sárpatakkal a Kacsics nemzetség tagjának, Simonnak, Mihály fiának adományozta, és ha a dátumra tekintünk, akkor látjuk, hogy az idén lesz 700 éve, hogy dokumentumos említése kelt a falunak, és ezt meg is fogjuk ünnepelni, mégpedig len június 2-án, ez év június 2-án tartjuk a település 700. évfordulójának az ünnepségét. Nyilvánvaló, hogy a telekiek neve később jelenik meg Sáronberkén, hiszen még más tulajdonosai is voltak a településeknek, de a legtöbbet a telekiek bírták Sáronberkét.
Sáronberke már a középkorban népes település, és egy 1453-as okirat szerint már akkor mezőváros.
Igen, Csánki Dezső mutatott rá a Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában című munkájában, hogy 1453-ban már mezővárosként szerepel a településünk, ugye, amely még mindig a Sáronberg formájába jelent meg, és ekkor már mezővárosként említik 1453-ban, és országos vásár rendezési joga volt, meg szerda naponként vásárt rendezett a település, és Mihály arkangyal tiszteletére épült temploma volt, természetesen reformáció előtt vagyunk, akkor katolikus hívei voltak a településeknek.
Jó tudni azt is, hogy itt húzódik Marosszék és a Magyar Vármegye határa is.
Kezdetben Torda Vármegyébe ékelődött be a település, majd Maros-Torda megyébe, de a Székelyföld határa is itt volt, Nagy Ernyéve ugye véget ért a Székelyföld, és az úgynevezett Szászföld kezdődött már Sáronberkével, annál is inkább, mert már dr. Szabó Miklós kutató rámutatott arra, hogy a település Sáronberg neve, ez lényegében hegykörüli csapatot jelent, tehát arra az időre utal, amikor a magyar királyok, különösképpen II. Géza, II. András szászokat telepítettek be Erdélybe, ugye közel van Szász régen Petele, és így a sáronberki lényegében magyar településekre, honfoglalás korabeli településekre, ezt őrzi az Ebes és Libáncs név is, amelyek a település délkeleti, délnyugati részén húzottak végig kelet-nyugat irányba, tehát ezekre telepítették rá a szászokat, és ezért a neve Sáronberg, amely aztán később vált Sáromberkévé.
Lépjünk vissza egy kicsit az időben. Mit kell tudni Sáromberke első birtokosairól?
Igen, tehát amit említettem, a kacsicsnembeli Mihály fia Simon volt az első tulajdonos. Ő 1319. május 13-tól 1319. július 28-áig birtokolta Sáromberkét, tehát lényegében 2 hónapot, ami után aztán a Széchenyi Tamás erdélyi vajda szerzi meg, vagy majd Széchenyi Frank erdélyi vajda, és akkor a Széchenyiek birtokába kerül Sáromberke, ők egy olyan 76 esztendőt birtokolták a települést, utána falunk visszaszáll Zsigmond király, luxemburgi Zsigmond király birtokába, tehát királyi birtok lesz, majd Zsigmond idejében egy ilyen telekcsere történik, mégpedig len a Dobokka vármegyei Harina, Bilak és Nec településeket cseréli el Sáromberkével, Gernyeszeggel és Sárpatakkal. Így tehát Sáromberke az erdélyek birtokába kerül. Az erdélyek birtokába elég sokat ül Sáromberke, hogy úgy mondjam. Először erdélyi, somkereki erdélyi Antala birtokos, utána testvére somkereki erdélyi János, majd Antalnak a fia birtokolja Sáromberkét István, aki görgényi várnagy is volt egyben. Meg kell jelzni, az erdélyek alatt nagyon sokat fejlődött a település, ekkor már a Maroson gát volt és malom, itt zajlott le a tutajszállítás a Maroson, ebből jelentős jövedelmet szereztek a telekiek, és ne felejtsük el azt is, hogy a településen keresztül mentek azok a kereskedők, akik állataikat szállították, ugye Sáromberkén keresztül, ebből is, ezekből is mind vámokat vettek az erdélyek. Később az erdélyek elveszítik, mégpedig len egy Mátyás király ellenes összeesküvésben vesznek részt 1467-ben, ekkor elveszítik Sáromberkét, és ekkor Sáromberke a Csupor és Pongrác családok birtoka lesz, majd 1594-től a település újból visszaszáll az erdélyekre, ekkor egy erdélyi István a birtokosa, majd aztán fiú örökös nem lévén a település végül is az akkori nagyhatalmú főúr Bánffy Dénes tulajdonába kerül, aki egészen 1674-ig birtokolja Sáromberkét, amikor elveszíti, ugyanis egy ilyen ellentétbe kerül az akkori főúrakkal, közöttük Teleki Mihály, ugyanakkor Betlen Miklós és Betlen Jánosra kerül ellentétbe. Ők egészen az országgyűlésig viszik a problémát, végül is halálra ítélik és kivégzik Bánffy Dénest. Ez lehetőséget ad Teleki Mihálynak, hogy megszerezze Sáromberkét Gernyeszeggel, Erdőcsináddal együtt, mégpedig nem 16 ezer magyar forintot fizetett le Apafi Mihálynak, aki tulajdonképpen sógora is volt. Lényegében Teleki Mihály vetette meg a telekiek dinasztiáját a mi vidékünkön, hiszen ő már kancellár Apafi idejében nagyhatalmú főúrnak számított.
Birtokcsere lévén a falu 1405-ben somkereki erdélyi Antal és leszármazottjai birtokába kerül.
Az imént már említettem, egy kicsit előugrottam, hogy a somkerekiek elég sokat birtokolták, tehát a telekiek után, ha egy birtokost kellene felsorolnom, akkor a somkereki erdélyi családot említeném meg, amely kisebb megszakítással közel 200 évig birtokolta Sáromberkét. De a telekiek ezen is túltesznek, mert a telekiek összesen közel 250 évig birtokolták Sáromberkét, és a teleki család nem csak, hogy egy jó patrónus családnak bizonyult, hanem a teleki család nagy szerepet játszott Erdély történelmében, Erdély művészeti életében, hiszen gondoljunk itten csak a könyvtár alapító kancellára, aki pénzben, értékben is hatalmas összeget, ő maga említette, hogy 60 000 forint érőnyit adtam Erdélynek, itt utalt a könyvek vásárlására és a téka felépítésére, javítására, mert ez a Veselényi épület lényegébe állt, bővítés javításáról beszélünk, amikor végül is 1802-ben átadta közhasználatra, vagy utalhatnunk itt az Afrika utazó Teleki Samu erőfeszítésére, mint földrajzi útról egy tudományos, önállóan megszervezett földrajzi utazásról van szó, amely annak idején 40 kiló aranyába került. Erdély Lajos így értékelte. Tehát a két teleki, Teleki Sámuelnek az Erdélyért tett anyagi fedezete, meg Teleki Samunak az afrikai útja vetekedik, és valahol kiegyenlíti Széchenyi Istvánnak a Magyar Tudományos Társaság, a Magyar Akadémia felállítására ajánlott 60 ezer forintját. Tehát egy szinten vannak ilyen téren Széchenyi István anyagi áldozatával a telekiek is.
Próbáljuk meg összefoglalni, hogy mit kell tudni konkrétan a telekiekről.
Igen, tehát mondtam azt, hogy Teleki Mihály vetette meg a, hogy mondjam, a Teleki dinasztiát itt Erdélyben, aki a nyugati végekről jön, és egyszerű családból származik, de viszont egy ilyen feltörekvő képessége volt, és így sikerült aztán második Rákóczi György idejébe már eléggé felkapaszkodnia, hiszen postamestere is volt, majd elkísérte a lengyelországi hadjáratba, ő maga is fogságba esik, a fogságból hazakerül, és egyre inkább szerzett. Trocsányi Zsolt történész levéltáros nagyon helyesen, röviden így taglalta. Teleki Mihály egyszerűen szerzett, de a család felkapaszkodásában óriási jelentősége volt a házasságának, ugyanis a garázda nemzetségből, garázda Annát vette feleségül, aki már sokkal gazdagabb volt, így sogorságba került apafi Mihálya is, és innen pályafutása felgyorsul, úgyhogy nagyhatalmi főúrról beszélünk, akinek 75 helységbe, és így most már utódainak is 75 helységbe voltak birtokai, 1956 jobbágya volt, szökött jobbágyokkal is számolnunk kell, és rengeteg zsellérrel, közel 300 zsellér ezeken a településeken. Ezen kívül el kell mondani azt is, hogy már ő politikájában nagy művészet pártoló, oktatás pártoló, hiszen már annak idején a gernyeszegi birtokának egy részéből, mégpedig len a vasúttól keletre elterülő területekről a Búzadézsmát a marosvásárhelyi szkólának, református szkólának adta, és a református egyháznak, sőt, meghagyta utódainak átok alatt, hogy a Jóisten vegye el termését ennek a földnek, ha azt nem szolgáltatják ki az eklának, tehát a vásárhelyi eklésiának és a vásárhelyi iskolának. Ez a politika aztán vonul végig a telekiek során, Teleki fiánál, Teleki Sámuelnél, aki a vásárhelyi szkolának is támogatója, de az enyedi iskolának, kollégiumnak a fő gondnoka volt, és annak idején, amikor 1704-ben leégett az enyedi kollégium, akkor közrejár, és közrejárására kerül sor az angolok gyűjtésére azért, hogy ez az enyedi iskola újból felépüljön. Nem beszélve aztán a kancelláról, aki Sáronbergként telekcserét eszközöl már 1773-ban azért, hogy a templom mellett helye legyen az új iskolának, és Ferenc nevű fiának meghagyja, hogy iskolát építsen a Sáronbergieknek. Így épült fel első iskolánk 1824-ben, melynek géberében ott van, hogy az apai meghagyásnak eleget téve in complementum paterne dispositionis, és akkor jön a Teleki Ferenc neve, hogy az atyai meghagyásnak eleget téve építette fel ezt a tudás hajlékát, amely magába foglalja a tanítói lakot, utána egy úgynevezett pitvar következik, majd az osztályterem következik, és egy padlás feljáró volt benne.
Berek Méri úr a barokk kastélyt 1769-ben gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár kezdi el építeni. Következzen most akkor ez az időszak.
Igen, apja után, Sándor után, Sándornak a legkisebbik fia volt. Ugye Sándor már akkor Cernára költözik a családjával, ekkor már második feleségéről kell beszélni, Petkina Zsuzsána volt a felesége, és a kisebbik fiával, Sámuellel, és amíg aztán sor kerül Gernyeszegen is a kastély átépítésére, de ezt már mások végzik, a testvérei gyermekei, és lényegében Sámuelnek a gyerekkora, a tanulási vágyának a kibontakozása történik itt Celnán, ahol híres nevelői, többek között Bot Péter, az erdélyi história kellő ismerője volt, és ekkor tudjuk meg azt is, hogy sokat ad fiának a neveltetésére ez a Teleki Sándor, aki ugyan egy kicsit kemény katonás, durva ember, és akkor ugye azt is mondta róla Bot Péter, hogy mondják, cserefázza, cselédit kik vannak, tehát azt jelenti, hogy kemény kézzel bánt a cselédekkel és az alkalmazottakkal, de azt is hozzáteszi viszont Bot Péter, hogy a tudományért sokat tesz, tehát sokat tesz fiának a neveltetésért, és ekkor már megérlelődik Teleki Sámuel lelkébes, valószínűleg ez Bot Péter is ösztönzi, hogy külföldi tanulmányútra kell menni. Ezt a külföldi tanulmányútat 1859 és 1863 között, tehát több mint három és fél évet alatt végzi ezt a külföldi tanulmányútat, és közben tanul Bázelben, majd Hollandiában, majd Franciaországban, közben a könyvgyűjtési szenvedélye is itt bontakozik ki lényegében, hiszen már Hollandia útja alkalmával feljegyezték, hogy egy év alatt 365 könyvet vásárolt, de ugyanakkor szélesedik látókörre, hiszen a felvilágosodás korát éljük Nyugat-Európában, és többek között, amikor Franciaországba kerül, ő maga jön rá Erdélynek az elmaradottságára, és amikor a nyugati országokban saját anyanyelvükön írnak, lévén szó, ugye nemzetállamok, például Franciaország, akkor Erdélyben még hódolnak a latinnak, vagy lehetősége van részt venni az osztrák követ segítségével a Francia Tudományos Akadémia ülésén, és elgondolja, hogy ha majd Erdélybe hazajön, mennyi mindent kell tennie, hogy Erdély elmaradottságát felszámolja, vagy segítsen ebben, de ide csak is a könyvek vezetnek. Nagyon szükség van a könyvekre, oktatásra, és természetesen, hogy ezért áldozatot is kell hozni, amit ő áldozatot meghoz. A Sáromberki kastély építését azt ugyancsak ő kezdi meg, de előzőleg meghiúsul egy házassága, Bánffy Dénes, most már a kivégzett Bánffy Dénesnek az unokája az, akinek a lányát eljegyzi, a 11 évest Bánffy Ágnest, viszont az apja, mivel elvált a feleségétől, meghiúsítja ezt a kapcsolatot, ezt a házasságot, és ezután Iktári Betlehem Zsuzsannába találja meg szíve párját, aki Betlehem domokos lánya volt, de már ezelőtte neki fog a kastély építésének, 1769-be kezdi meg a kastély építését, és tudjuk, hogy 1770 februárjában épp Zsuzsanna nap volt a házassága Drágban, akkor hozta a drági drágáját, ugye ez a szójáték, a drági drágáját hozta Sáromberkéle, úgyhogy az akkori lelkész Kibédi Péterfi László már beszámol, hogy az új épületekben prédikálottam, ahova hozta a grófunk a feleségét, és itt laknak fészket, itt laknak, és innen kezdődik aztán Teleki Sámuelnek a pályafutása, előzőleg, mint küküllő, vármegyei főispán, utána a szebeni guberniumban lesz tanácsos, majd Bihar vármegye élére teszik 1785-től, és végül az önállósuló Erdély kancelláriára kerül 1791. De el kell mondani az, hogy a kastély felépítésénél leghamarabb a kastély két szárnya, az északi traktus meg a déli traktus épül fel. Ezt majd az Afrika utózó dédunoka tökéletesíti, amikor a középső manzárd épületet hozzátoldja két kocsi átjáróba, hogy kiadja azt az U alakú épületet, amely jellemző volt a barokk kastélyokra, és amely kastélyépítés itt Erdélyben is kibontakozik, hisz közel 200 kastély vagy főúri lak épül természetesen kastélyparkokkal ebben az időszakban Erdélyben.
Berekméri úr, kellett volna még beszéljünk a kastély egykori formájáról, lakóiról, értékeiről és az emlékeiről. Tudjuk, hogy az U alakú épület értékeit 1944-ben széthorták, és arról is tanúskodnak az oklevelek, hogy a családi kriptát szintén Teleki Sámuel építette, mégpedig 1774-ben. Számtalan kérdés van még itt előttünk, és ezekre is válaszolnia kell. Sajnos ezt most nem tehetjük meg, de kérjük, hogy egy hét múlva még folytassuk ezt a beszélgetést. Gondolom, hogy elfogad még egy meghívást.
Elfogadom. Sok mindent lehet még Sáron-Berkéről elmondani, és nagyon sokan, akik Sáron-Berkére látogatnak, kíváncsiak a kastélyra, a Teleki kriptára, és nagyon sok kérdést tesznek fel az Afrika utazóval kapcsolatosan. Általában nagyon keveset tudnak erről az afrikai útról az emberek, holott ez egy nagyon-nagyon jelentős utazás volt, és jelentős felfedezés Telekinek, hiszen a Rudolf és a Stefania tavak felfedezése, a Teleki vulkán, amely őrzi most is az Afrika utazó nevét, tehát sok minden dolgot lehet tudni a telekiekről.
Köszönjük szépen, tehát jövő héten akkor innen folytatjuk a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkat hallották. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Berekméri Domokos István, nyugalmazott történelem szakos tanár és műszaki munkatársaim nevében is. Következzen még a ma déli gondolat, Gárdonyi Gézát idézzük. A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldjére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen. Tisztelt hallgatók, most átkeladjuk a stúdiót. Az elmúlt perc Berekméri D. Istvánt és a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.